Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A mástor közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1 millió 200 ezer diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1 millió 100 ezer családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Legitima dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Sonntag című német heti lapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. A legutóbbi éjszaka Kijev mintegy 158 drónnal támadta Oroszországot, köztük jelentős károkat okozva a moszkvai olajfinomítóban és két főváros közeli erőműben. Eközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról győzködi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy nagy hatótávolságú fegyvereivel orosz területen lévő katonai célpontokra támadhasson, írja az Index. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari egyiptomi amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdése válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 tűzholttestét. Palesztin fegyveresek tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordániában. Megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot Vác és Kaposvár után Székesfehérvárott. A megjelenteket többek között Marton Zsolt, Váci megyés püspök köszöntötte, most az ő bevezetőjét hallják.
Feltisztelendő püspök úr, kedves atyák, kedves diakonus testvérek, világi munkatársak, mindnyájan megjelentek ezen a mai napon. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretem ezt a köszöntést, és olyan öröm tudni, hogy a székesfehérvári püspöknek a püspöki jelmondata is ez az Isten dicsőítő szép mondat, és amikor most bejöttünk a Szent István művelődési házba, ugyanez latinul volt olvasható, Laudetur Jézus Krisztus, egy hitvallás. Tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy hova jöttünk, tudjuk, hogy Jézus Krisztust akarjuk dicsőíteni, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Élni teljesen jó, és ahogy püspök atya már utalt rá, mi azt az életet akarjuk képviselni, amit Krisztusnak az élete, amelyet a mennyei atya Krisztus által közvetített nekünk. Ezen a napon hitvallást szeretnénk tenni arról, hogy Isten, aki az élet forrása is, akitől kapjuk és köszönjük az életünket, megteremtette a férfit és a nőt, és az ő szeretett szövetségük ajándéka és gyümölcse a gyermek, mint egy a Szent Háromság Isten végtelen szeretet szövetségének és közösségének képmásaként és a teremtő munkatársaként létrehozza a családot. Mi ezt az életet és ezt a családot szeretnénk hirdetni örömmel, úgy, mint értéket, úgy, mint kincset. Nagy öröm és ajándék és nagy hála van a szívemben már most, hogy ez a harmadik alkalom az országos életvédő nap sorában. 3 évvel ezelőtt belevágtunk ebbe a kezdeményezésbe. Vác volt az első helyszín, tavaly Kaposvár, és most pedig Székesfehérvár ad erre nagyon szép és méltó teret és komoly készületeket, amit köszönünk már most az elején. Az élet kultúráját szeretnénk hirdetni. Akkor is, amikor időnként úgy tűnik, mintha az ellenkező hangok azok erősebbek lennének. A Bibliából ismerjük Noénak a történetét, amikor jött az özönvíz, Noé bárkát épített, és minden menthető életet oda összegyűjtött, és amikor az özönvíz után kiszálltak a bárkából, akkor indult az új élet. Valahogy mi is hasonló módon az élet kultúrájának a bárkáját szeretnénk megépíteni, és azt hirdetni, hogy mindig lehet újra kezdeni. Ha valaki élete megbicsaklott, ha valaki élete kudarcos, hogyha elkövetkezett az a pillanat, amikor elvetette magától az életet, van bűnbánat, van bűnbocsánat, van gyógyulás, van Isten szeretetének a végtelen kiáradása. Ezt szeretnénk hirdetni, de szeretnénk az élet lehetőségét, annak megfoganását, annak megszületését, ennek az örömét is hirdetni, és erre segítséget adni. Nem csak egyenként külön-külön imádkozunk otthon, nem csak együtt imádkozunk a templomban, hanem együtt imádkoztunk most itt, és imádságban gondolkodva, beszélve, szakmai, tudományos érveket is fölhozva, egymás gondolatai által gazdagodva szeretnénk az élet kultúráját hirdetni, kimondani, szeretettel képviselni, egymást megerősítve, és a világ felé is ezt szeliden, de határozottan képviselni. Ezzel az örömmel és reménnyel tekintek előre ennek a mai napnak, és köszönöm már most a fehérvári munkatársaknak a lelkes, igen komoly készületét, köszönöm az én közvetlen munkatársaimnak is, és hogy így együtt tudjuk ezt építeni. Jézus többször használ olyan hasonlatokat a beszédeiben, amelyek mindig valami kicsinységet mutatnak, amiből nagy lesz. A mustármag, amely egy jelentéktelen kis magocska és óriási fává növekszik. A kovász, amely egy kis mennyiségű anyag és mégis átjárja az egész tésztát. Hiszek benne, hogy ez a mustármag, vagy ez a kovász, ami elindult, ez egyre inkább átjárja az életünket, képes arra, hogy minél többek életét, minden jó szándékú, jó akaratú életet támogató, vágyó ember életét is átjárja, és minél nagyobb fává nő. Ennek a hitében és reményében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom, hogy legyen áldott, megimádkozott egymás gondolatai által átjárt és Isten jelenlétében töltött életvédő napunk ez a mai. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Az elmúlt percekben Marton Zsolt Váci megyés püspököt hallották. Az élni teljesen jó életvédelmi napon az előadók között volt Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita is. Most az ő beszédét idézzük.
Nagyon szépen köszönöm, hogy én is meghívást kaptam erre a rendezvényre, amelynek a megrendezéséért hát csak gratulálni tudok püspök úrnak és a munkatársainak, Marton Zsolt püspök úrnak és a munkatársainak, és hát egyetlen hibát látok csak a szervezésben, hogy engem pont Kata és Józsi után tettek be, mert igazán nem tudom, hogy ezek után a csodálatos tanúságtétel után mit tudok én mondani, de hát megpróbálom, ha nem is a egyház szociális tanítását átadni, közölni, ez nálam avatottabb emberek könnyebben meg tudnák ezt tenni. Inkább én is egy kicsit személyes indítással magyarázom, hogy is kerülhettem én ide most ebbe a körbe, és egy kicsit a görögadis egyházunk tevékenységéről is fogok majd néhány szót szólni. Azt mondhatom el, hogy amikor én is egy 4 gyerekes nagy családból származom, 3 nővérem van, és a papság hivatása nagyon hamar megjelent. 4 éves koromban mondtam először, hogy én pap szeretnék lenni, és aztán ez egész sokáig kitartott. Ahogy lenni szokott, ugye a kamaszkorban erről megfeledkeztem, de aztán Jóisten visszaterelgetett engem arra, hogy mégis a szüleim hitét és áldozatvállalását így ebbe a hivatásba belesűrítve a papságot válasszam. Mint hogy édesanyám római katolikus, és én Szegeden nőttem föl, jezsuita templomba jártam, a római katolikus szemináriumba jártam a kispapokkal együtt pingpongozni, beszélgetni, focizni. Eléggé természetes volt számomra, az magától értetődő volt az, hogy én a szegedi szemináriumba jelentkezzem papnak. Úgyhogy komolyan gondolkodtam azon, hogy római katolikus pap legyek. És a cölibátus is magától értetődő volt ilyen értelemben számomra. Édesanyám nagyon is örült ennek, édesapa is a papságnak, és egyik alkalommal édesapám a görögkatolikus egyházközségnek a képviselőtesteti elnöke volt, és búcsú ünnepségre Timkó püspökatya jött le Szegedre, és ott az ebéden az elnököt a püspökatya mellé ültették, és mondta, hogy hát mi szólna ahhoz, hogy görögkatolikusok vagyunk, ide járunk, de hogyha a fiam görögkatolikus, de római papnak menne. És akkor a Timkó püspök úr elfordult tőle az ebéden, és már nem szólt többet hozzá. Hát nem ez volt az indok annak, hogy mégiscsak változtattam, hanem más. Mégpedig az, hogy gimnazista voltam még, de már érettségre készültem, amikor nekem megtetszett egy kislány. És ez egy óriási dilemma elé állított engem, hogy akkor most mi is legyen, melyiket válasszam, hogy is legyen. És megint a gondviselés kezét látom abban, hogy éppen akkor került oda egy fiatal pap, akkor szentelték föl Kocsis Imre atyát, frissen szentelten került oda, és első találkozásunkkor mondta, hogy hát hallom, hogy te pap szeretnél lenni. Hát igen, de nagy nehézségek vannak ebben. Hát mi a nehézség? Hát föltártam itt a lelki problémáimat, hát semmi gond, hát jelentkezz hozzánk Nyíregyházára, pap is lehetsz, udvarolhatsz. Hú, mondom, hát akkor kecske is megmaradt, káposzta is jól lakik, vagy fordítva. Úgyhogy ez volt a motiváció, hogy én akkor mégis inkább a görögségről nem sokat tudtam. Ritkán jártunk csak el akkor a Lehnertéri templomba, hát ez az én hibám is azért, hiszen jobban vonzódtam, óriási nagy ifjúsági élet volt ott a római katolikusoknál Szegeden. Na és így kerültem a görögkatolikus szemináriumba, és hát mi is nagy családot terveztünk, meg is maradt ez a kapcsolat egyébként, hosszú ideig, több mint 5 éven át udvaroltam annak az egyszem leánynak, és készültünk, hogy akkor nagy családos papi életet fogunk élni. Úgyhogy én is erről ábrándoztam, mint Kata és Józsi, és nekem is aztán jöttek a fordulatok az életemben. Most erre a részére nem szeretnék kitérni, minden esetre nagy küzdelmem volt, és én úgy fogalmazom, hogy a görög kispapoknak igazából ugyanazt a küzdelmet meg kell vívniuk, mint a rómaiaknak, csak később. Tehát egy fiatal legény római katolikusként meg kell vívni Anna azzal, hogy ő tudja vállalni a cölibátus vagy nem, mielőtt belép a szemináriumba. Nekünk pedig a szentelés előtt van ott az a nagy kérdés, hogy a cölibátus vállalja az ember vagy sem. A szentelésre készülve vagy közeledve hozzá nagyon nagy vívódás volt bennem, úgyhogy nagyon megértem a fiatal római katolikus társaimat, és hát nagy nehezen aztán ezt fogalmazódott meg, hogy mégis inkább a cölibátus válaszom, el lehet képzelni, ilyenkor a lányok eléggé megharagusznak rám, hogy akkor hát mi lett azzal a kedvesemmel, már mondhatni mennyasszonyom volt, és hát nagyon nehéz helyzet ez ilyenkor, amikor emiatt el kell válni egymástól, nem egyszerű dolog, de most másról beszélek. Tehát a cölibátus vállaltam, és akkor még nem is volt számomra annyira sokat mondó az evangéliumnak az a mondata, hogy aki elhagyja apját, anyját, feleségét és gyermekeit, házát, vagyonát, a 100 annyit kap itt a földön, ráadásul az örök életet. Hanem élt bennem egy olyan teljes odaadásra való vágyakozás, amely aztán elég hamar át is alakult, mert én még Szilárd püspök úrnak úgy jelentkeztem, hogy akkor én cölesztpap szeretnék lenni, és amikor azt mondta, hogy jó, hát akkor várjunk még egy picit, mert nehogy elhamarkodjuk a szentelést. Ugye a diákonus szentelés után már nem lehet házasodni. És akkor Orosz Laszival megismerkedtem, aki már jó ideje a cölibátusra készült, és ő szerzetességre vágyott, és elég volt nekem vele néhány találkozás, és rájöttem, hogy tévedtem, és én nem pap akarok lenni, pláne nem cölesztpap, hanem én szerzetes akarok lenni. Egészen annyira erősen, hogy az egy év letelte után azt mondtam Szilárd püspök úrnak, hogy hát én nem akarok pap lenni, engem ne szenteljen papnak, én szerzetes testvér szeretnék lenni, kertész vagy kapus, vagy ami éppen adódik, de aztán hát ő rávett engem arra, hogy eddig tanítottunk téged, akkor na, azért mégiscsak illő, hogy pap legyél. Így aztán fölszentelt, nem mondom, hogy akaratom ellenére, mert akkor érvénytelen lenne az egész, elég súlyos következményekkel járna, hogyha ez most így a végén kiderülne. Szóval szerintem érvényesen lettem fölszentelve, és el is fogadtam, és püspök úr pragmatikus szemléletére jellemző, hogy amikor pedig azzal álltam elő, hogy de hát szeretnék szerzetes lenni, akkor azt mondta, megint mondta, hogy 5 évig tanítottunk, 5 évig szó se lehet róla, dolgozz le ezt az 5 évet. Úgyhogy 5 év után engedett el, 2 évig Hajdúdorogon voltam, 3 évig tornabarakonyban, de már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy szerzetes lehessek. És akkor ez a szerzetesi kör, erről megint most nem beszélek, nem ennek a napnak a témája. Végül is aztán atanázatjával elkezdtük a szerzetesi életet, nagyon-nagyon nagy boldogságban éltünk, a nagyon egyszerű körülmények között egy dámóci, egy bodrogközi kis faluban, ahol este jött a parancsolat, egy szörnyű hír, hogy püspökre van szükség, és akkor előbb én, nem sokkal később atanázatja, és mindketten püspökök lettünk. Nagyon nehéz volt. Erről szeretnék azért tanúságot tenni, hogy nagyon éreztem, hogy ez nem nekem való, egészen másra készültem, de azt mondtam, hogy ha az Úristen akarata, akkor meg is adja hozzá az erőt, a kegyelmet. És ezért is választottam azt a püspöki elmondatot, hogy erőm a gyöngeségben. Én gyöngének érzem magam, de ebben az Isten ereje megmutatkozhat. És akkor elkezdődött a püspökségem 2008-ban, úgy emlékszem, és ez volt az az idő, amikor, illetve néhány évvel később, amikor Magyarországon hát megváltozott az egyháznak a lehetőségei, helyzete, és az ország vezetése, a kormány kifejezetten partnert és társat látott az egyházban, mindazokban a tevékenységekben, amelyet a mai demokráciában az államnak kell ellátni, oktatásban, szociális területeken, egészségügyben. És mint ahogy más egyházmegyéknél is, adódott a lehetőség, hogy iskolákat vehettünk át, szociális intézményeket vehettünk át. Akkor nagyon nagy dilemmák voltak minden egyes ilyen intézmény átvételnél, és előbb ugye Szilárd püspök úr indított el a hajdúdorogi iskolát és a miskolci iskolát, tehát 2 már volt, és akkor indult el az a folyamat, hogy iskolákat vehettünk át. És most érek akkor rá, amikor fölmerült az a gondolat, hogy egy idős otthont is átvegyünk. Egy öreg otthont, mellette pedig egy házi gondozói szolgálatot, és akkor erre megalapítottuk a Szent Lukács szeretett szolgálatot. Nem jól emlékszem erre az eseményre, Máriapócson voltunk, és ott voltak a munkatársak, és ez idő? Húha, hát akkor én pedig meg bevezetőnek az első részén itt tartottam. De köszönöm szépen, akkor gyorsan átérek. Tehát ott Máriapócson azt mondtam ki, hogy ezekben az otthonokban, a szeretett otthonokban az a feladatunk, hogy az Isten szeretetéről tanúságot tegyünk, hogy az Isten szeretetét érzékelhetővé tegyük az emberek számára. És ezeknek az intézményeknek azóta aztán bővült, és a különböző egyházmegyéknek is lett szeretett szolgálata, a 3 egyházmegye lett, aztán körül szétváltunk, és mindig is ez volt, és ma is ez a hivatásunk, hitvallásunk, hogy az Isten jelenlétét tegyük érzékelhetővé. Oktatásügyben, szociális téren és az egészségügyi terén is, hiszen ott is vannak intézményeink. És ami miatt elkezdtem a cölibátusnak a kérdését, az, hogy mikor püspök lettem, és egy-egy rendezvényen a papcsaládok gyerekei körbevettek engem, és láttam, hogy milyen nagy szeretettel veszik körül a püspököt, ez mindig egyébként a szülőknek, a papszülőkről árulkodik, hogy közeledik felém a papnak a gyermeke. Azért sok volt, akik odajöttek hozzám, és úgy eszembe jutott ez a mondat, hogy aki elhagyja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, a 100 annyit kap itt a földön. Hát én nem tudom összeszámolni, hány papgyerek van, de ez mind az enyém. Úgyhogy sok-sok gyermeket kaptam. Hát az is bennem van, hogy aki elhagyja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, az 100 annyit kap, hát feleség is több mint 100 van a metropóliában, de nem mondom, hogy mind az enyém, de azért sajátomként tekintek rájuk is, és az intézményeken keresztül viszont valóban sok 100, sok 1000 gyermekem van. és ez viszont gyönyörű szép. Vagy ez minden felülmúl, inkább azt mondom. Mert ezekben az intézményekben, amennyire csak lehet, jelen vagyok, mindig csak úgy veszünk át intézményt, ahol pap is tud jelen lenni. Tehát papi jelenlét nélkül nem működtetünk intézményt, és amennyire csak lehet, személyesen is jelen vagyok. És ma már ez a legutóbbi fejlesztésünk, hogy itt Székesfehérváron és a környékén is létrehozhattuk a Szent István gyermekvédelmi intézményt, és egy papot is hoztam ide, Zoli atya, nem tudom, hogy hol vagy, itt elbújik szépen háttérben, és hát ő és a munkatársai nagyon nagy elszántsággal és odaadással szépen átvették, és fejleszik tovább ezen a területen működő intézményt. Azt szeretném még elmondani, hogy a szociális munka és kifejezetten a gyermekvédelmi munka hihetetlen erő és energia befektetést igényel. És nagyon sok esetben a területen dolgozók megerősítik ezt, hogy nagyon sok kudarc éri az embert a gyermeknevelésben. Olyan szép lenne, hogy azt mondhatnánk, hogy na hát a katolikus egyházunkban itt sok ezer gyermek nevelődik. Hát bizony, egyrészt nagyon sérült körülmények közül jönnek, sérült családokból, sérült személyiségű gyermekek. A társadalmi közeg messze nem azt segíti, hogy katolikus hitben növekedhessenek föl. Csak egy fölvillantás, most Szíriából jöttem, a háború sújtott a vidékről. Ott egy parókiát látogattam meg, közepes nagyságú parókia, 3000 fő van azon a parókián, és ott 3 ifjúsági csoport van, 2 cserkés csapat, körülbelül 50-60 fővel, és a harmadik ifjúsági csoport pedig a katekéták, önkéntes katekéták csoportja, akik 400 gyermeket tanítanak a hittanra. Tehát így néz ki Szíriában, egy háború sújtotta országban egy plébánia. Hát sajnos mi ettől nagyon messzire vagyunk, de az intézményeken keresztül mégis nagyon-nagyon sok emberhez elérhetünk, és az, ami hivatásunk, hogy az Isten szeretetét közvetítsük. Nagyon fontos, hogy a munkatársakkal is el tudjuk fogadtatni, vagy rá segítsük ahhoz a fölismeréshez, hogy valóban az Istennel egészen más az élet és a munka, mint az Isten nélkül. És az oktatási intézményekben, a szociális intézményekben is ezt mondom, hogy nem jobb az egyházi intézmény, nem föltétlenül jobb, mint az állami intézmény. Nem könnyebb a munka, mint az állami intézményben. Amire fölhívhatjuk a figyelmet, hogy a forráshoz, az energiaforráshoz közelebb vagyunk. Jobban látjuk, hogy honnan van erőnk, honnan van energiánk. Ezen a területen a kiégés óriási veszélyeket hordoz. Ahogy említettem, ugye nagy energiabefektetéssel kevés visszajelzés érkezik, kevés a sikerélmény, így aztán hát valóban nagy lelki erőre van szükség. Ha az Istennel tartom a kapcsolatot, akkor nincsen kiégés. Ez egy erős mondat, tudom, mert a kiégésnek nagyon sok vetülete és hát nagyon összetett jelensége, amit ma megismertünk, de hiszem és vallom, hogy az Istennel való élet az olyan energiához juttat bennünket, amely megsokszorozza mi erőnket, és csak ebből érdemes meríteni, csak ebből merítve érdemes ezt a munkát végezni. Másodszor is kaptam egy időjelzést, úgyhogy nagyon sok mindent akartam még mondani, de akkor itt most lekerekítem, azzal zárom én is, hogy így lehet teljesen élni, de csak az Istennel, így érdemes. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita előadását hallották, amely a 3. országos életvédelmi napon hangzott el tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Számos gyönyörű kiállítását láthatták itt Egerben és más városokban is a Heves Vármegyei Népművészeti Egyesület alkotóinak. Rádiunk az egyesület több mesterét is bemutatta már önöknek. Műsorunkban az egyesület elnökével, Kis István Fafaragó népi iparművésszel beszélgetünk, akit nemrégiben Martin György díjjal tüntettek ki.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Egri stúdiójában Kis István Fafaragó népi iparművészt, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökét. Amikor egyeztettünk, mondtad, hogy csak ma tudsz jönni, mivel hogy faragsz. És akármikor találkozom veled, vagy beszélek veled, az mindig vagy rendezvényen történik, vagy úgy, hogy dolgozol, vagy intézkedsz. Mindig ilyen sűrű körületed az élet?
Hála jó Istennek, igen. Gyakorlatilag azt mondhatnám, megállásom sincsen. De hát milyen típusok vagyunk, mert pörögünk, nekünk ez az élet. Vagy az, hogy faragok, és hogyha egy mód van rá, akkor faragok, ha az idő megengedi, vagy pedig intézem az egyesület ügyeit, hogy minden zöggenőmentesen haladjon.
Megkérdeztem, hogy hol dolgoztál most, és mind dolgoztál?
Emődön elkezdtem egy látványfaragásban készíteni egy 56-os emlékművet, és ennek a mondjuk így kinagyolása zajlott, iskolások jöttek megnézni, egy kicsit bekapcsolódtak a munkába, nézelődtek, érezték a forgács illatát, és ez alatt a két nap alatt nagyoltam ki annyira ezt a szobrot, hogy ezután a műhelybe bekerül, és itt fogom befejezni, hogy ezt fel lehessen avatni majd október 23-án.
Most egy kicsit belevágtunk így a közepébe, de azért azt szeretném, hogyha elmesélnéd nekünk azt is, hogy hogy kezdtél el fával foglalkozni, hogy indult a fafaragás a te életedben.
Ez egy nagyon érdekes történet. Én nem régóta faragok, tehát koromhoz képest nemrég én kezdtem el faragni, hiszen még csak 24 éve indult ez a faragás. Meglett ember voltam, amikor úgy éreztem, hogy most a fa lesz az igazi. És ez úgy adódott, hogy volt egy kedves barátom, aki 98-ban adott nekem egy hajómodellt, egy gyönyörű hajómodell volt, de rettetesen csúnya ordísze volt. És mondtam neki, hogy te Bandi, hát olyan szép ez a hajó, miért rondítod el ilyen ordísszel, hát valami normálisat faragjál már rá. Azt mondja, nem tudok, én nem vagyok fafaragó, én modellező vagyok, csináljál magadnak. Hát úgy elkerekedett a szemem, és akkor hát csináljak magamnak. Hát mondom, akkor adjál kést meg fát. És adott. Na most hát innentől kezdve ugye nem lehetett meghátrálni. Elkészítettem ezt a ordízt, és ez úgy tetszett, hogy hát ebben azért van fantázia a fába, hát, hogy én a fát nem faragtam előttem. Csináltam minden, már rajzoltam, agyagoztam, és mindig formáztam, tehát mindig emberi alakokat próbáltam csinálni agyagból is, meg rajzolni is, ezeket a dolgokat rajzoltam. Láttam, hogy ebben van fantázia, ez a fa, ez egy érdekes anyag. Ja, leveszünk belőle, akkor utána azt már nem lehet visszatenni, de nagyon megfontoltan kell vele bánni. És akkor kértem tőle egy táblát, egy hárstáblát, tehát egy A4-es méretű hárstáblát adott, egy vésőt meg egy kést. Tehát kölcsön anyagból, kölcsön szerszámmal hozzákezdtem, úgy, ahogy rajzolni szoktam. Felrajzoltam, egy teljes képet felrajzoltam a fára, az árnyékokat is, és akkor elkezdtem faragni ezt hetekig, majd hónapokig faragtam, és akkor elkészült a Leonardo díszsakos férfiának a dombor műve. Tetesen tetszett a dolog, mert jó sikerült, talán mondhatnám, azt se tudnám különből megcsinálni, és ugye abba hiszembe kerültem, hogy én tudok fát faragni, de hát ez ugye messze nem volt így, azonnal rájöttem, hogy nincsenek szerszámaim. Ez volt 98-ban, és 2000-ig zajlott az, amíg sikerült annyi vésőt összegyűjtögetnem öreg mesterektől, olyanoktól, akik abbahagyták ezt a munkát, fölvásárolgattam. És akkor 2000 júniusában történt az, hogy bevillant valami, hogy akkor most. És akkor átmentem a műhelybe, és hozzákezdtem, és megcsináltam egy tanulmányfejet fába, és akkor ezzel kezdődött. És akkor villámgyorsan nagyon sokat kezdtem el dolgozni, tehát megéreztem az ízét a dolognak, és akkor egy év alatt elkészítettem egy sorozatot a magyar királyokról. Meglátták barátaim, és akkor szóltak, hogy hát kellene egy ilyen sorozat a Gárdonyi gimnáziumnak, és akkor én azért elcsodálkoztam, hogy hát ez másnak is kell, nem csak nekem, hát milyen nagyszerű dolog ez. Akkor hirtelen annyi munkám lett, hogy kiállítást tudtam csinálni, és hát így haladtam sorba. Az első 3-4 évben rettenetes termelékenységgel dolgoztam, amit a család viszonylag jól tolerált, a kisebb sorolásokat eltekintve, mert hogy ez nekem állandó elfoglaltságot adott. A munka mellett én folyamatosan faragtam, képes voltam éjszaka is faragni, hogyha megszállt az ihlet, hogyha ilyen magas kifejezéseket akarunk használni. És hát bizony, én folyamatosan dolgoztam, az első alkalmakkal önálló kiállításokat sikerült szerveznem. Tehát volt annyi munkám, annyi bemutató anyagom, hogy a könyvtár aulájában 3 önálló kiállítást tudtam tartani, ahol gyakorlatilag soha nem volt ugyanaz az anyag. Én a mai napig is törekszem arra, hogy lehetőleg mindig új munkák legyenek kiállítva, tehát a régieket nagyon ritkán szoktam kiállításra vinni, ha csak valamilyen tematikus kiállítás nincsen. Na és hát így haladtam előre, egyre bonyolultabb dolgokat faragtam, egyre szebben faragtam, ugye miután azt hittem, hogy tudok faragni, aztán kiderült, hogy de hogy tudok, hát az ember azt folyamatosan tanulja, a mai napig folyamatosan, minden egyes alkalommal, mikor idegen mestert lát, vagy olyan mesterrel találkozok, akivel ritkán szokott találkozni, mindig lát olyan szakmai fogást, lát olyan szerszámot, lát olyan mozdulatot, ami mindig tanítja az embert. Ezért jók ezek a táborok, amiket mi is szervezünk, vagy ahová eljutunk. Egymástól folyamatosan tanulunk, minden egyes alkalommal. És hát így indult el, hogy most 24 éve és 2 hónapja, hogy folyamatosan faragok.
Említetted a táborokat is, ahol egymástól mindig tudtok tanulni, illetve azt, hogy ez is, mint minden alkotó munka, folyamatos fejlődéssel jár, folyamatos tanulással jár.
Sanki tábor az egy korai táborozási időszak az Egyesületnek. Ott először Balatoni Tibor vett részt a táborokban, és az ő invitálására, és persze a Szankiak hívására kerültünk mi oda, egyszerre többen, ők ketten, Varga Csabával korábban is jártak oda, de nem szervezeti szinten, és akkor 14-ben volt az első alkalom, amikor mint szervezet, mint egyesület jelentünk meg a Szanki táborban. 14-15-ben sikerült elkészíteni közösen az ottani mesterekkel, meg az erdélyi mesterekkel egy 21 állomásos történelmi emlékparkot, a magyar történelem van bemutatva. Aztán 17-ben az én terveim alapján elkészítettük a katolikus templom kertjébe a 15 állomásos stációt, ami ugye külön a plébános úr kérésére készült a 15. stáció, a feltámadás, ami ugye rendkívül ritka a stációk sorában. Ezt már én terveztem, a mostani polgármester felkérésére készítettük el. Kőlábaktól kezdve a teljes kivitelezést megterveztem, és akkor úgy került megépítésre, úgyhogy mindenki csinálta a táblákat. Volt, hogy többen előre is dolgoztunk, megcsináltunk előre itthon táblát, hogy meglegyen minden, amikor az avatásra kerül a sor. Aztán pedig 21-ben padokat készítettünk a Kiskun emlékhely, ami szintén Szankon van, a udvarára, ahol pihenést és egy kis tanulmányt is adnak, mert hogy szintén a kunok és a magyarok összefonódásáról faragott padháttámlák vannak. Aztán a legfontosabb, ami nekünk a legfontosabb, miután többen látták, hogy az Egyesület faragói mire képesek, felmerült, mint igény, hogy hát itthol kellene ilyet csinálni. És akkor elkezdtük keresni a helyet, és az Egyesület akkori vezetése kapcsolatba került a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ahol kötöttünk, akkor én már titkár voltam, kötöttünk egy együttműködési megállapodást, és elkezdtünk keresni egy helyet, hogy hol fogadnának be bennünket, és hogy mit szeretnénk csinálni. Csak így kerültünk Aldebrőre. 15-ben kötöttük ezt az együttműködési megállapodást, és 16-ban indult el a munka, tehát annak is ugye most volt a 9. alkalom, jövőre lesz a 10. alkalom, amikor megyünk a táborba. Tehát ez egy folyamatos munka lett, ugye a község befogadott bennünket, annak ellenére, hogy nincsen közöttünk egyetlen egy aldebrői sem, tehát ezt úgy hiányoltam, hogy jó lett volna, hogyha van helybéli, aki egyrészt ugye a kapcsolatokat is erősíti, azon kívül pedig a helyi igényeket is jobban fel tudja mérni. De hál' Istennek mi ezt ugye elég jól kezeltük polgármester úrral, szorosan tartjuk a kapcsolatot. Helyi mesterek azért közreműködnek, ha nem is fafaragók, de asztalos segítségünk is van, lakatos barátunk, aki minden elképzelésünket meg tudja oldani. Így alakult, hogy elkezdődött a aldebrői fafaragótábor, ahol eddig az évig, tehát a 2024-ig mindig csak az Egyesület faragói voltak jelen. 12-14 mester faragott, és készítettük folyamatosan a dolgokat. Az első két évben elkészült a történelmi emlékút, ami aldebrő, és a magyar történelem összesimulását mutatja be, és az aldebrői mezőgazdasági tevékenységet, a címerükben is szerepel a dohánylevél és a szőlő, tehát valaha a híres dohánytermelő vidék volt aldebrő. A dohány termelést is és a szőlőművelést is megörökítettük ezeken a táblákon. A harmadik évben elkészült egy harangláb, ami a park fogadóállomása, mondjuk így. Ezt Balogni Tibor tervezte meg, és ebbe beépítettünk egy angyalt, a harangláb angyalát, ami kitárt karokkal fogadja a látogatót, fölötte egy 50 kilós harang lakik, és így lett komplett a történelmi emlékpark. Ugyanebben az évben készült el a német vándorlegénynek a szobra, ami a park fái alatt van, mint egy megérkező vándor, aki megpihen, hogy végre hazaért, mert talált egy helyet, ahol otthon lehet. És ez a mesterlegény, ez a hátizsákján hordozza a mestersége jelvényeit, egy derékszöget, egy körzőt és egy szekercét, ebben az esetben egy ács legény, aki megérkezik németes ruhában, térnadrágban, zokniba, a jellegzetes kalapjával, egy üres tarisznyával, mert hosszú alatt elfogyott, és úgy érzi, hogy megérkezett. Tehát ez lett a történelmi emlékpark, és akkor utána való évben derült ki, hogy Aldebrőn az Ilona-táblában találtak egy Szkíta hercegnőt, ami ugyan nem hercegnő volt, de a média így kapta fel, mert elég gazdag sírleletekkel került elő. Úgy tekintettük, hogy ő hercegnő, és akkor Szkíta hercegnő. Építsünk egy Szkíta emlékparkot, ami egy kicsit úgy tekintettük, hogy a miénk is, hiszen mondjuk, hogy a Szkíta a magyar rokonság levezetésében talán most már úgy áll a történelem, hogy tudja igazolni ezt a dolgot. Akkor úgy döntöttünk, hogy építünk egy kurgánt, aminek a tetejére egy életfát állítunk. Az életfán mindenféle motívumok, a csodaszarvassal, a búzakalásszal, a nappal, a holddal, és mellé a hercegnő szobrát állítottuk, de hogy ne legyen magányos, ezért odaállítottunk egy herceget is. Ezeket faragtuk, és három padot készítettünk Szkíta motívumokkal, amik igazán jól dokumentált íjfeszítő képeket és a csodaszarvast mutatják, tehát az aranyszarvast, és ez ad pihenési lehetőséget az embereknek. Az avatás előtt én kértem a helyieket, hogy ősi szokás szerint hozzanak földet a hercegnő jelképes sírjára, emeljük közösen magasra ezt a sírhantot, és bizony ez így történt, hogy hozzájárultak egy-egy vödör, egy-egy zsák földdel, mi magunk is az Egyesület nevében, és akkor így emeltük magasra a hercegnő sírját. Aztán ugye láttuk, hogy ott van egy mély árok, ami a mellette lévő játszóteret elválasztja, a Szkíta park, tehát össze kellene kötni valahogy. És a következő évben megterveztük a hidat, a múlt és a jövő közé. Tehát jelképesen és fizikálisan összekötöttük a két teret, ami egy átjárás biztosít a múltból a jövendő felé, és ezt hál' Istennek ugye nagyon szívesen használják. Ezt a hidat Balatoni Tibor tervei alapján csináltuk meg, és az avatáskor egy hordó debrői bort gurítottunk át rajta, amit azonnal csapra vertek, és a jelenlévők megkóstolhattak. És hát így haladtunk előre a munkálatokkal egészen 24-ig a 9. alkalommal, amikor találtunk egy olyan teret, ami kihasználatlanul volt Aldebrőn, és akkor oda megterveztem a szőlőművesek emlékhelyét. Ugye Aldebrő a szőlőről szól gyakorlatilag, ársnevelőről, abból próbálnak megfelelő brendet építeni maguknak, ami nagyon helyes. És építettünk egy teret, egy 8 méter átmérőjű teret, ami kővel leburkoltattunk, hogy állja az időt, és a közepére állítottunk egy kopjafát, ami a kopjafa az jelképezi a szőlőművelést, az elkötelezettséget, a kitartást, a szorgalmat, és hogy egészen biztos a szőlőművel is ez köthető legyen, kovácsolt vasból szőlőindák csavarodnak a négy oldalán körbe, ami gyönyörűen mutatja, és négy szobor készült, ami a szőlőművelésnek, a bolkultúrának négy jeles részesét mutatja be, a szőlőmetszőt, a szőlőkapálót, a szüretelőt és a bor kínáló és a gazdát. Miután ez olyan nagy feladat volt, a négy szobor és a kopjafa elkészítése, láttuk, hogy ezt magunkban nem tudjuk véghez vinni. Ezért úgy döntöttem, hogy külső mestereket hívunk hozzá. És akkor így került meghívásra a Kis János, egy öreg mester, aki Budafokon lakik, és egy fiatal mester pedig Erdélyből, Sándor Attila, aki kiválóan dolgoztak és teljesen besimultak az egyesület tagjai közé. És akkor így első alkalommal történt meg a 9 alkalom alatt, hogy az egyesületen kívülről is jöttek emberek. Mert hogy a többiek pedig padokat csináltak a szőlőművesek emlékhelye mellé, szüreti jelenet, szüreti felvonulás és a szüreti bál van megörökítve háttámlákon. Tehát így lett komplett a szőlőművesek emlékhelye. Ha így a padokról beszéltünk, akkor előző évben pedig szoborpadok készültek. Például az egyik egy imádkozó asszony szobrából és egy fejfából áll, ami templom előtt került elhelyezésre. A templomjárók padjának neveztük ezt el, ahol a templom nyitásra, misére várakozók megpihenhetnek és várhatják, hogy nyíljék a kapu. A másik a szőlőcsősz padja, ahol egy szőlőtőke, és a csősz tartja a padot, ezt pedig a szőlőbe, a árslevelű tábla tövében helyeztük el, mint egy őrizvén a szőlőt. Tehát így haladtak ezek az aldebrői munkák, és így jutottunk el odáig, hogy most készülünk a 10. táborra, ami fejben lassan összeáll, de még nem mondhatom el, hogy mik lesznek. Nagy dolgokkal készülünk.
Akkor majd jövőre, hogyha megvolt a tábor, akkor majd megint beszélgetünk esetleg, és akkor beszámolsz róla, hogy mit hoztatok létre megint, milyen szépséget alkottatok a falunak. 2016-ban kaptad meg a népiparművész címet.
Ahhoz, hogy valaki népiparművész címet kaphasson, minden szakákban különböző mennyiségű minősítéseket kell megszereznie. Fafaragó szakmában 35 B kategóriát és 5 darab A kategóriát kívánnak meg ahhoz, hogy valaki megkaphassa a népiparművész címet, és erről a cím odaítéléséről a NIT, a Népiparművészeti Tanácsadó Testület dönt. Én nem akartam zsűriztetni soha. Az egyesület akkori vezetése azt kérte, hogy zsűriztessél már. Egyszer elkezdtem zsűriztetni, és akkor 16-ban indult el az a folyamat, hogy összegyűlt a szükséges, kicsit több zsűri szám, amivel alapján én 2016-ban megkaptam a népiparművész címet, ami azon túlmenőleg ugye nagy büszkeség, hogy az ember ilyet elérhet, az egyesületben a faragók között csak nekem van ez a címem. Másrészt rettentes nagy teher, mert innentől kezdve ez ugye kvázi előírás arra, hogy nem szabad akármit kiadni az embernek a keze közül. Előtte se szívesen, de ez egy kötelezettség, aminek meg kell felelni. Ráadásul ezt minden 5 évben meg kell újítani. 5 évente 6 darab A kategóriát kell elérni. Nagyon meg kell dolgozni, hogy ez a cím megmaradhasson. Én ezt 22-ben újítottam meg.
Nagyon sokszínűek az alkotásaid, mind a tematikájukat, mind a formájukat illetően. Szobrok, domborművek, pásztorfaragások, és a véső mellett láncfűrészsel is készítesz szobrokat.
Én 2008-ban kezdtem el láncfűrészsel faragni. Az első között voltam az országban, nem sokan voltak még akkor, akik csinálták. Ez egy érdekes történet volt. Homonára rendszeresen jártam alkotótáborba 2006-tól kezdően egészen 18-ig. Na, ezen a 2008-as táborban láttam egy szlovák fiatalembert, Mareket, aki hát egy átmondatott éjszaka után láncfűrésszel riccentett egy olyan angyalt, hogy szemünk szánk elakadt, és azt mondtam, hogy ez nem igaz, hogy ő ilyet tud, én meg nem tudok. Hazajöttem, vettem egy láncfűrészt, és én azóta faragok láncfűrésszel, és nem is nagyon lehetett hallani még akkor, hogy az országban láncfűrésszel faragnának. Voltak már akkor is, mint később kiderült, de én ugye olyan nagy hírverés nem csináltunk neki, nem gondoltuk, hogy ez ilyen nagy show műsor, mint ahogy ma már ezt kvázi showként műveljük többen, és onnantól kezdődött a nagy szobrok készítésének a korszaka, mert hogy azzal már lehetett haladni, azzal volt bátorság az embernek belevágni. Így készült el az első nagy szobrom a 2011-ben a Szent Flórián szobor az egri tűzoltóknak, akik egy régóta meglévő platánfájukból, amit egy óvoda udvaráról bontottak ki, miután majdnem rádőlt a gyerekekre. Ott őrizgették az udvaron, és ők kértek fel, hogy készítsek egy Szent Flórián szobrot belőle. Hát ez egy 2 méter 30 centis 90 centi átmérőjű rönk volt. Na most ennek nekiállni, hogy értelemszerűen nem lehet csak fűrésszel. Így haladtam, és akkor egyre több készült láncfűrésszel. Egyszer csak híre megy a dolognak, hívják az embert, és így elkerültem például 12-ben először Bükzsércre, ahol látványfaragásképpen első alkalom egy Szent István szobrot, mellszoborról van szó, amit egy nap alatt meg lehet csinálni. Éppen szombaton lesz, 31-én lesz a 12 éves évfordulója annak, mert mindig augusztus utolsó szombatján van ez a nap, amikor ott én látványfaragásként elkészítek egy mellszobrot. Az első időszakban megcsináltam a honfoglaló vezéreket, aztán egy Attillát és egy Nimródot is, mint egy történelmi láncot alkotva. Most pedig Rákóczi Ferencnek a mellszobra készül majd.
Ez most szombaton akkor, ugye?
Most szombaton, igen.
Akkor ott, akik hallgatják a rádiót, hogyha gondolják, akkor el is tudnak menni, és meg tudják nézni, hogy hogyan történik egy ilyen.
Természetesen, ugye nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, ott szinte ilyen kötelező esemény. Nézők vannak, ott padokon ülnek körülöttem, de nyilván nem szeretem, hogyha beállnak a sátor alá, mert a láncfűrész az veszélyes üzem, de hát azért a környéken mindig ott vannak, nézik, vannak olyanok, akik érdeklődnek. Volt olyan, aki egy álló napon keresztül, még én ott faragtam, nem mozdult, tehát nézte, hogy mit csinálok folyamatosan. Ilyen az embert ezt egy kicsit meghatja, hogy azért ilyen érdeklődések vannak, és hát ez úgy nagyon jó az ember rákének, hogy az érdeklődnek a munkája után.
Kis István fafaragó népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Ahogy ezt említettük a beszélgetésben is, holnap augusztus 31-én önök is megtekinthetik egy szobor elkészültét Bükzsércen, ahol István immár 12. alkalommal tart látványfaragást. Megköszönöm hallgatóink figyelmét, műsorunk következő részét 2 hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Elköszönök önöktől, Somosvári Eszter Annát hallották. További kellemes rádiózást, szép estét kívánok mindannyiuknak. Viszont hallásra! Thank you.
Kedves hallgatóink,